Elég a hír, hogy tegnap meghalt egy 114 éves ember, aki hát 111 évesen is maratonfutó volt, tehát arról volt ő híres, hogy 110 éves kora fölött is sportolt, tehát maratonfutó volt, és példakép volt nagyon sok ember számára. És tegnap életét vesztette, de nem azért, mert már túl öreg volt, hanem azért, mert egy autó elütötte. Ment át az úton, és egy autó elütötte. És nyilván én nem szívesen találkozok ki, és nem szívesen foglalkozok ilyen hírekkel, de mégis valamiért elénk kerülnek az ilyen hírek is. És ahogy megvan írva, az Isten szeretőknek ő mindent a jogokra fordít. Még egy ilyen hírt is, mint például az, hogy a 114 éves maratont futó egy autóbalesetben életét vesztette, ráadásul az autó, amely őt elütötte, tovább hajtott, nem állt meg. Tehát elég nyomorúságos halállal volt ennek az embernek, olyan értelemben, hogy neki a bálványa a testi egészség volt, az egészséges életmód, vegetáriánus életmód, soha nem cigarettázott, antialkoholista volt, tehát full egészséges volt ő. Egészséges volt a karosszériája még 114 évesen is. Nem tudom a legutóbb, mikor versenyzett, de 114 évesen is a teste egészséges volt ennek az embernek. És tegnap egy autó elütötte, és ráadásul meg sem állt. Tehát ilyen nyomorúságos módon kellett meghalljon. És azt kell mondjam, hogy ez egy hatalmas tanítás mindenki számára. Úgy a világiak számára, mint az igazságot szerető, Istent szerető emberek számára. Ugyanis a sors iróniája az, hogy az ember bármennyire is ragaszkodik az egészséges életvitelhez, hogy egészségesen éljen, fizikailag, testileg, nem tarthatja meg az egészségét. Tehát bármennyire is egészséges életmódot folytatott, meg kellett öregedjen ő is. Tehát 114 évesen már nem úgy nézett ki, mint tegyük fel 30 évesen, vagy 50 évesen. Tehát teljesen egyértelművé teszi a maga az élet számunk, az élet törvénye, mindenható Isten törvénye, hogy vannak dolgok, amiket az ember semmiképp nem kerülhet el. És tudjuk jól, hogy a mai világban, főképp ebben a modern, amerópai világban, a testi egészség egy ilyen istenség lett számunkra. Persze ezt nem úgy mondjuk, hogy istenség, hanem azt mondjuk, hogy bálvány. Nagyon sok ember bálványozza az ő testi egészségét. És nyilvánvalóan azok számára egy ilyen ember, aki 114 évesen is maratonra készül, mindenképpen példakép. De amikor így ezt a hírt elolvastam, így eszembe jutott, hogy mennyire nyomorúságos az ember, akinek nincsen más reménysége, nincs más reménysége, mint az a földi élet, ez a nyomorúságos földi élet. Mert utána olvastam egy picit ennek az embernek, és hát megtudtam róla azt, hogy ő igazából súlyos családi tragédiák elől menekült a futásba. Tehát pontosan, mint az a film, az a Forrest Gump, az a filmfigura, ő szaladt. Tehát ő szaladt és szaladt és szaladt is. Élete végéig szaladt a szembesülés elől, a látások elől, hogy meglássa, hogy tulajdonképpen mi az életnek az értelme. És ezzel elérte azt, hogy nagyon sok embernek felkeltette a figyelmét, tehát magára vonta a figyelmét, és valamelyest ő kompenzálva lett, tehát mondjam azt, hogy tehát kártérítést kapott ő, mondjam azt, a földi élettől, mert hát elvesztette a feleségét, az egyik gyermeke is korán meghalt, tehát tragédiák történtek a családjában, és mint tudjuk, az itt a tragédiák azok nem ok nélkül történnek, hanem általában okkal történnek, mert az ember nagyon fontos dolgokat figyelmen kívül hagy, nem veszi figyelembe az életnek a rendjét, nem is keresi azt feltehetőleg, és ezért történnek különböző nyomorúságos tragédiák az ember családjában, balesetek, meg öngyilkosságok, meg mindenféle probléma, ami mindenképp tudna segíteni az embernek abban, hogy elgondolkozzon, hogy mi az élet értelme. Mert hogy én már többször megvallottam nektek, hogy amikor elkezdtem, mondjam azt, intenzívebben foglalkozni az élet kérdéseivel, akkor az úgy történt, hogy végig kellett nézem édesapámat meghalni, viszonylag fiatalon. És amikor láttam őt meghalni, akkor azt mondtam, hogy hát ha az élet csak erről szól, hogy az ember megszületik, él valamiért, nem tudja, hogy miért, hamis eszmékért, hamis ideológiákért, és végül pedig meg kell halljon, de úgy, hogy nem akarna meghalni. Édesapám nem akart meghalni. És be kell végezni ezt a föld életét, úgyhogy nem tudta, miért ért, megszületett, voltak különböző eszmények is a fejében, székelyföldi autonómia, meg Nagy Magyarország, meg Erdély, meg mit tudom én mi, sok minden az ő fejében is, és meg kellett halljam. És azt mondtam akkor, hogy amíg meg nem tudom, hogy merről jöttünk, merre tartunk és miért, nem fog megnősülni, nem érdekel semmi, sem család, sem szaporodás, sem házépítés, semmi nem érdekel. Ennél jobb döntést úgy érzem, hogy nem hozhattam volna, és meggyőződésem ezt a döntést is az Úristen helyezte a szívemre. Mert hogyha láttam, hogy ugye a édespálma szemem előtt múlik ki a világból, úgyhogy nem akarnak halni, tehát a 60 éves születésnapja előtt egy néhány nappal, az ő édesapja is viszonylag fiatalon meghalt, mondom, hát nem is ez a sors vár. Mi a túraért menjek, és másoljam a sablonokat, hogy akkor hogy kell élni, meg kell nősülni, meg gyermeket, nem tudom én milyen munkahely. Éreztem, hogy ezt nem csináltam. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a tragédiák, a kellemetlen dolgok, amelyek az embert érik, érintik, az élete folyamán mindenképpen jóra tudnak fordulni. Azáltal, hogy az ember felteszi azt a kérdést, hogy mi értelme az egésznek, és van-e értelme az egésznek, és hogy lehetne megkapni az értelmét az egésznek. Hogyha már van, és hogyha már részei vagyunk, akkor tudjuk meg annak az értelmét, hogy legyen valami békességünk. És hát engemet a nagy mértékben az édesapámnak a halála motivált arra, hogy intenzívebben keressem az igazságot, és utána mentem el Indiába is. Utána kezdődött az arándoklatom, meg az igazságkeresésem intenzívebben. Azonban az ember úgy döntött, hogy ő nem teszi fel a kérdést. Miért mondani, én nem ismertem őt. Most bárki mondhatja, hogy nem ismertem ezt az embert, ezt a 114 éves emberkét. Nem ismertem őt. Dehogy is nem ismertem emberek. Miért mondom, hogy ismerte? Azért, mert ismerem a teremtőnket valamennyire. Nem mondom azt, hogy teljesen ismertem, távol áll tőlem az. Nem lettem én tökéletes. Azonban a jóságos Isten lehajolt értem, és adott nekem látásokat és megértéseket. Tehát, hogyha ahhoz, hogy én megismerek valakit, aki Ausztráliában él, vagy Indiában él, vagy bárhol Punjabban él, akivel én soha nem találkoztam, nekem elég ismernem a teremtőmet. Mert hogyha én őt ismerem, akkor az történik, hogy ő nekem lélek által kijelenti annak az embernek a sorsát, az ő lelkének a tartalmát. Tehát én azt mondom, ugye azt állítom határozottan, hogy az ember nem kereste az igazságot, és meg sem ismerte azt. Mert hogyha megismerte volna azt, akkor nem tudta volna azt elhallgatni. Teljesen biztos. Tehát ő, amikor a felesége meghalt, meg a gyermeke meghalt, ugye, akkor ő szó szerint megfutamodott, és noha feltette azt a kérdést, vagyis megszívlelte az öngyilkosság lehetőségét, úgy döntött, hogy ő fizikailag fog futni, élete végig szabadni fog a sorsa elől, a szembesülések elől, a látás elől, az értelem elől. Ez történt. Tehát bizton állíthatom, hogy az ember az igazságot nem ismerte meg, mert ha megismerte volna, akkor ő nem azáltal akart volna híres lenni, hogy ő szalad, és megmutatja, hogy ő az ember. Mert én tudom ezt is, ismerem ezt is, ezt a hiúságot, ezt a dicsvágyat, mert ott volt bennem is, amikor én Indiában voltam, Punjabban, mert én is voltam abban az államban, ahol az emberke származott, akkor nekem is volt egy olyan vágyam, hogy meg fogom kerülni a földet, a föld kerekségét, a földet körbejárom, gyalog és toppar, és én leszek az első olyan székely fiúcska, aki gyalog, és így akármilyen pénz nélkül, meg így teljesen lazán körbe fogom sétálni a földet, és ezáltal lekörözöm, míg a drága kis, mondjam azt, honfitársamat is, hogy hívják, Körösi Csoma Sándort. Tehát ő elment indiai Tibetig, de én ugye elmentem indiai Tibetig, és én tovább mennék egészen körbe, ugye a földet megkerülném, ráadásul sétálva és pénz nélkül. Ebben a tervemben nekem egy hatalmas hamisság volt, egy ilyen dicsvágy volt. Persze én azt akkor nem mondtam azt, hogy nekem van egy ilyen dicsvágyam, egy ilyen dicsőségvágyam, hanem ez olyan leplezet volt. Lepleztem ezt álszerénységgel, meg mosolyokkal, meg kedvességgel, mindenkivel barátságos voltam, meg poénos voltam, meg humoros voltam, meg írtam, meg sokan olvasták a blogot, ugye a Szabad Gondolatot akkoriban, de rengetegen olvasták. Tehát egyik legnépszerűbb, akkoriban a Szabad Gondolat az egyik legnépszerűbb WordPress blog volt. Tehát WordPress, magyar WordPress blog. Tehát azért kaptam a dicsőségből én is. Tudom, miről beszélek, mert nem észre néhány interjút az emberkével is, hát igen, ő elmondta, hogy ő az egójával már rég leküzdötten is, neki egója, elnézést, nem akarok tényleg gúnyos lenni, nem szeretnék Tehát nem szeretnék kevé lenni. Csak ugye nevetséges az, hogy amúgy ez nem nevetséges, hanem szörnyű, hogy nagyon sok ember úgy rabja az ő egójának, hogy azt hitte, hogy leleplezte és lefegyverezte az ő egóját. Azáltal, hogy nevezik, mit tudom én, húsikát, vagy mit tudom én, más húsvidéket, meg tejterméket, csak zöldséget, az is, hogy mondjam, egy ilyen, tehát nem veszíti az ember az egóját, sőt, az ő egójának a részét képezi az, hogy ő nem eszik meg akármit, ő nem cigarettázik, ő antialkoholista és társai. Tehát ez a spirituális ego, és a durva az, hogy az ego, ugye, mert az ego az tulajdonképpen egy latin szó, azt jelenti, hogy én, az én hamisságom, az én ördögöm a fejemben, megjátsza számomra azt, hogy Attila, hát mi már szabadok vagyunk, hát az egót már le van leplezve, mi nem vagyunk egoisták. Azért éltünk 114 évet, mert mi nem vagyunk egoisták. Na hát, mit mondjak még erről a történetről? Azt, hogy az ember tehát 114 éven keresztül élt az ego rabságában úgy, hogy ő azt hitte, hogy neki nincsen egója. Ember borzalmas. Az istentelen élet az borzalmas. Ahogy megvan hívva a Bibliában, az Úristen a tévegés erejét bocsátja azokra, akiket nem érdekel az igazság. És elhiszi az ember a tévegés ereje által, lepel borul az ő szemeire, és elhiszi azt, hogy benne nincsen ego. Emberként tudom, hogy van bennem ego, van bennem hiúság, van bennem kevésség, de úgy, hogy Istennek az oltalma alatt vagyok is, engemet folyamatosan Isten szembesített, megadta a Szentlélek ajándékát. Tehát a Szentlélek, ezt nem tudom ezt elmagyarázni, mert én sem értem, tehát nem kell, hogy mindent értsek, de ott van bennem, mint ahogy meg van írva, és folyamatosan figyelmeztet. Akkor is, hogyha hiú vagyok, akkor is, hogyha kevé vagyok, ha büszke vagyok, vagy hogyha ironikus vagyok, vagy ha gúnyos vagyok, meg ilyeneket most is jelez, ugye, amikor elmosodtam magamat, hogy vigyázz, mert ez a téma az nem arról szól, hogy te megdicsőjél, hogy te mennyire vagányos látsz, vagy hanem arról szól, hogy vegyük észre közösen, hogy milyen brutális a megtévesztés, az ördög, aki vagy ami sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, hiszen ott van a mi fejünkben, az elménkben, az értelmünkben, az elménken keresztül támad. A magasságban van a sok hamis magaslat. Ez a leplezett hiúság, ez a leplezett ki vagyok énség, meg ez ugye ez mind az emberben van. És az ember 114 éven keresztül menekült, szaladt és szaladt és szaladt, és persze lett volna egy, hogy mondjam, egy ilyen dicsőséges összeomlás neki, hogy tudom én, 116 évesen az utolsó maratonon összeesik, beszalad a startba, és ott összeesik, és akkor az egész világ újonk, hogy ez igen, ez az ember megcsinálta, 116 éven keresztül szaladt. Amúgy nem igaz sem, mert ő 90 éves korában kezdte el a szaladást, a maratont, és 110 nem tudom hányos koráig szaladt ő, és nagyon sok díj, meg Guinness rekord, meg mindent elvitt. És amire szeretnék reflektálni, két nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy az Úristen, az ég és a föld teremtője, aki engemet memorultat, bűnös embert megmentett, és a szemétből, a mocsokból kiemelt, ő megengedi azt, hogy mindenkinek legyen példaképe. Hogy legyen példaképe a világi embernek, és legyen példaképe az igazságot kereső, Isten szerető embernek. Mind a kettőnek van példaképe. És miért engedi meg, tehát hogy miért engedi Isten azt, hogy valaki, aki hamisságban van, hazugságban van, 114 éven keresztül, egészen pontosan 114 éves koráig hazugságban tartsa az ő követőit, akik rá felnéznek, akik őt elhalmozzák különböző dicséretekkel, díjakkal, meg különböző magazin, meg interjú, meg címlapok, meg minden. Emberek, ezt Isten miért engedi meg? Azért, mert megvan írva, hogy történik folyamatosan a szétválasztás, a búzát a csűrbe takarják, és a konkord azt kéjébe kötik, és elégetik. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát a hamis proféták, mert mondjam azt, hogy az ember hamis proféta volt, ő tudtán kívülre, ő ezzel nem foglalkozott, ez sem biztos, hogy most akkor ő igaz proféta, vagy hamis, ő ezzel nem foglalkozott, őt nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy ő a futás által magát megvigasztalta, nagyon sok ember, milliók figyeltek rá, és szerették őt, és dicsérték őt, és ő meg is mondta, ki is jelentette az interjúban, hogy ő abból él. Tehát amiről én beszéltek folyamatosan, emberek azt ő is elmondta, hogy így van. Tehát nagyon sok ember az ember társainak a figyelméből él. Tehát az ember dönthet, kétféleképpen dönthet. Úgyhogy hogy a ravassággal megszerzi az embertársai figyelmét, magára irányítja az embertársai figyelmét, és azáltal energiát kap, most ilyen csúnya szóval élve energiát kap, tehát az emberektől, a rajongóitól energiát kap, és ő abból él, szó szerint abból élősködik 114 éven keresztül. A másik lehetőség pedig az, hogy az ember magára vonja Isten figyelmét, nem Isten haragját, Isten figyelmét. Na ez egy kicsit ilyen csúnya megfogalmazás, erőltetett megfogalmazás, de ez a lényege. Mert tulajdonképpen úgy az emberek figyelmében, az emberek figyelméből, mint Isten figyelméből lehet élni. Most egyszerű példa, legegyszerűbb és legcsodálatosabb példa Jézus példája, hogy ő, noha őt is sokan ismerték, nagyon sok egyszerű ember, közember, meg híres és neves ember, meg vallásos ember, meg a rómaiak, meg mindenki ismerte őt. Ennek ellenére ő nem az emberek figyelméből élt, hanem Isten figyelméből. Az Úristen ráfordította Jézusra az ő figyelmét, az ő tekintetét, és mindvégig vele volt. De csak azért, mert Jézus nem akart magának, tehát velem ellentétben, vagy a testi emberekkel ellentétben Jézus nem akart magának sem figyelmet, sem hírnevet. Ő egyszerűen csak azt mutatta meg, amit neki Isten megjelentetett, és azáltal hirdette azt az igazságot, amiben élet van, amiben örök élet van. Tehát Jézus Isten figyelméből élt. A mai pásztorok, akik az ő nevében szólnak, rengetegen, hogyha van kivétel a hallgató között, akkor dicsőség az Úrnak, ha egyáltalán van olyan, de a nagyon legtöbb pásztor, legtöbb vallási vezető az emberek figyelméből él. Az emberek figyelméből él. Összegyűl 50 ember, vagy 20, vagy 100, vagy teljesen mindegy hány ember. Összegyűl a gyülekezetbe, azok ráfigyelnek, és a figyelmüket, ugye a figyelmükön keresztül rájuk irányítják az ő életük erejét. És a pásztor abból él, ősködik. Jézust is sokan hallgatták, azonban ott nála más történt, mert ő nem az emberek figyelméből élt, hanem Isten figyelméből. Ő az emberektől nem elvette, hanem adott az embereknek. Tehát Jézus Krisztus adott az embereknek. Tehát ő nem szorult rá az embereknek sem a pénzére, sem az adófizetésre, sem a figyelmükre, hanem ő volt az, aki meggyógyította a betegeket, az elesetteket felemelte, a szomorúakat megvigasztalta, a lelki adottakat feltámasztotta, a szemeket meggyógyította, a füleket meggyógyította, a bénákat meggyógyította, a bénák újból jártak, a vakok újból láttak, a süketek újból hallottak. Tehát ő nem elvett az emberektől, mint a celebek, az ilyen maratonos celebek, vagy énekesek, vagy sztárok, vagy politikusok, vagy vallásvezetők. Ő nem elvett az emberektől, hanem adott ő az embereknek. Mert az Úristen úgy próbálja elképzelni, hogy a kegyelem csapját, vagy csúnya szóval élve az energiacsapot, a Isten a hatalmas erejének a csapját ő fölötte teljesen megnyitotta. Tehát Jézus fölött a csap teljesen meg volt nyitva. Miért volt teljesen megnyitva Jézus fölött a csap? Azért, mert tudta az Úristen, hogy Jézus nem fog őt meglopni. Mi meg meglopjuk. Ha kapunk egy kis figyelmet, már is megjátszunk mi a kis földi istenséget is. Szeretünk mi azért bálványok lenni, az emberek számára bálványok lenni. És ez már ugye az antikrisztusi lelkület, amikor én az emberek figyelméből akarok élni, és nem pedig az Isten figyelméből. Isten figyelméből csak az élhet, aki engedelmes az élő Istennek. Aki a saját akaratának engedelmes, aki a saját akaratának engedelmeskedik, aki embereknek engedelmeskedik, az nyilván nem lehet engedelmes Istennek, tehát az olyan ember az embereknek a figyelméből él. Tehát ez az ember 114 éves koráig élt az emberek elismeréséből, az emberek dicséretéből, az emberek figyelméből. És példaképpen volt azoknak, akik csak ebben az életben hisznek. Akik a testi életben hisznek, a karnalitásban hisznek, számukra ő példaértékű volt, példakép volt. Mint szerintem halál után is sokan majd fel fogják emlegetni az ő nevét, hogy ő 114 éves koráig élt. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenkinél nyomorultabbak vagyunk, hogyha mi Istenről beszélünk, és csak ebben az életben hiszünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a gazdagokról, meg a vallásvezetőkről, akikre sokan figyelnek, meg az ilyen sztárokról, meg a celebekről, hogy ők elvették jutalmukat, elvették a jutalmukat, az emberek dicsérték őket, felnéztek rájuk, megkaptak különböző díjakat, meg elismeréseket, meg minden, tehát ők elvették jutalmukat. Ezt azért mondjam, hogy az ilyen ember már nem számíthat jutalomra Istentől. mert ő a jutalmat az emberektől vette el. Emberektől azáltal, hogy ő híres akart lenni, ő embereket akart úgymond vezetni, vagy megvezetni, vagy inspirálni, de valójában inspirál, tehát belül spirál, ugye, spirál, vagy csavar bekerül az embernek a lelkébe, inspirál. Milyen csak egy hülye szójáték, teljesen mindegy. Szóval azáltal megkapták a jutalmukat, nagyon sok vallásvezető, a pápa, meg mindenki megkapta a jutalmát, mert ő az emberektől fogadta a dicséretet. Tehát, ha valaki nem érti, hogy mi alapján mondom azt, hogy az ember egy nagyon brutálisan megtörhetett ember volt, aki a lelkével kell fizessen az ő tévelgéséért. Azért is mondom emberek ezt, mert Jézus egyértelműen kijelenti, hogy dicséretet emberektől ne szakadok el. Engemet is dicsérnek az emberek. Különböző hallgatók dicsérgetnek. Van, aki utál engemet, van, aki azt mondja, hogy antikrisztus vagyok, van, aki szeret engemet, meg minden. A lényeg az, hogy én egyiket sem szabad elfogadjam. Sem a dicséretet, sem a kritikát. Hogyha én Isten gyermeke vagyok, akkor egyiket sem fogadom el. Miért? Azért, mert ha én jól csinálom a dolgomat, akkor engemet a mindenható Isten megdicsér. Én nem kell megdicsértessem magamat sem a kiáltó szó hallgatóival, sem a anyámmal, sem apámmal, sem poknokkal, sem a feleségemmel, senkivel. Dicséretet emberektől nem fogadok el. Tehát Jézus nem fogadta el az emberek dicséretét. Miért? Azért, mert hogyha ő elfogadja az emberek dicséretét, akkor az embereknek kell megfeleljen. És akkor már kompromitálja az igazságot, tehát megrontja az igazságot, az életet adó igazságot megtapossa, eltorzítja. Én is belestem ebbe a csapdába, én nem vagyok Jézus. Belestem abba a csapdába, hogy mivel hogy voltak nekem jó barátaim, akikkel ugye valamelyest együtt indultunk ezen az úton, hát próbáltam úgy gondolkodni, hogy hát akkor mi egyek vagyunk, már hát Istenünket is elhívta, engem is elhívott, és akkor meghallgatjuk egymást is. És hogyha látunk is valami rossz dolgot, valami bűnöset, valami macskot, akkor azt nem mondjuk el, hogy nagy valaki megsértődjön. Így az igazságot, ha meg is kapjuk lélek által, elhallgatjuk, hogy nehogy a barátunk megsértődjön, vagy nehogy a saját egóm megsértődjön például. Tehát aki emberektől fogad el dicséretet, igaz nem le, Jézus Krisztus szava szerint, aki emberektől fogad el dicséretet, igaz nem lehet. Isten könyörüljön rajtunk, rajtam és minden kedves hallgatón, s főképp a bizonságtevőkön könyörüljön a jóságos Isten, hogy tudják ezt betartani, hogy emberektől ne fogadjanak el dicséretet, míg a barátoktól se fogadjanak el dicséretet, mert az Úristen megdicséri őket, hogyha ők a munkájukat tisztességesen végzik, akkor a mindenható Isten meg fogja dicsérni őket. És az bőségesen elég, mert Istennek a dicsérete az lelki béke, vagy ahogy mondja a Pál apostol, Szentlélek általi öröm. Lelki békét testi eszközökkel, az ember futhat egész a holdig is, nem lesz neki lelki békéje. Lehet csinálni bármit, tehát testi eszközökkel lelki békét nem lehet szerezni. Még egyszer, testi eszközökkel lelki békét nem lehet, senki nem szerezhet magának. Csak lelki eszközökkel, de a lelki eszköz tulajdonképpen az maga a mindenható Isten, az ő jelenléte. És Isten úgy dicséri meg az ő gyermekeit, ahogy mondja Pál apostol, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem maratonfutás, nem szex, nem testi élvezetek, hanem a mennyek országa igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Ezt mondja Pál apostol által Istennek a lelke. Ez a mennyek országa. Tehát, hogyha valakinek kell a földi jólét, a földi dicséretek, az a mennyek országát eldobta magától. Most például, hogyha a barátaim ezt hallják, ezt a felvételt, akkor lehet, hogy megint megsértődnek, hogy akkor mit mondok én ilyent. Azért mondok ilyen, mert engemet nem érdekelhet az ő véleményük, engemet csak az kell érdekelni, amit mond a mindenható Isten. És az ő szava ez, hogy a mennyek országa az igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. És a Szentlélek általi öröm akkor van, hogyha az ember azt cselekszi, amit az Úristen mond neki, és nem embereknek akar tetszegni, nem emberektől várja a dicséretet, hanem a mindenható Istentől, a lelki békességet, ugye? Tehát miért engedi meg az Úristen, hogy olyan emberek is, most tegyük fel, ez nem volt olyan, mert humanista ember volt, jótékonykodott, mert amúgy Bill Gates is jótékonykodik, az összes ilyen humanista, filantrók, tehát jó dolgot cselekednek, s árvaházak meg, mint tudjuk, hogy azért ők ügyeskednek, hogy a világ lássa, hogy ők milyen ügyesek és milyen önfeláldozók. Jézus pedig azt mondja, ha te segítesz valakinek, a te bal kezed ne tudja, hogy mit tesz a jobba. Ez a segítség. a de bal kezed ne tudja, hogy mit tesz a jobb kezed. Nem úgy, hogy magamat felmagasztalom a médiával is mindenkivel a csillagos égig. Tehát az Úristen megengedi, hogy ezek a példaképek, ők is sokat éljenek, hogy aki a testnek akar élni, az egyértelműen döntsön a test mellett, és a testet éltesse. Aki irigyli a 114 éves embert, aki azért nem egy kellemes látvány, ránéz egy 114 éves emberre, az bármilyen szépen mosolygó műfogaival, az nem egy kellemes látvány emberek. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy a cél az, hogy sokat éljünk itt a Földön, az ember nincs ahogy az igazságot megismerje, vagy közeledjen az igazság felé, vagy hogy Istent megismerje. Mert Istennek az örömhíre nem az, hogy Attila, te fogsz élni, most ez is megtörténhet persze, de én nem szeretnék élni 100 évet itt a Földön, vagy 120-at. Mert tudom, hogy Jézus Krisztus nem egy földi mennyországról beszélt, hanem azt mondta, hogy az én királyságom nem itt a Földön van. Ha Földön volna, akkor az én barátaim vitézkednének, hogy engemet megmentsenek. De nem teszik ezt. Tehát én hiszem, hogy a mennyek országa, az igazi élet nem itt a Földön van. Egy elbukott életben vagyunk, egy elbukott világban vagyunk, egy átkozott Földön vagyunk, ahol még a legártatlanabbnak tűnő állat is bántalmazza egy másik állatot, egy másik létezőt. Tehát éppen öldöklés történik ezen a Földön. Tehát ez az alapemberek, aki ezt nem fogja fel, hogy mi most édenen kívül vagyunk, egy elbukott világban vagyunk, az embert nem az igazság érdekli, hanem az önigazoltság, hogy ő saját magának igazolja az, hogy már pedig az a jó élet, hogyha én futok. Jó van, barátom, tehát hogyha azt a jó élet, hogy te futsz, akkor a tolószékessel mi a helyzet? Jaj, szerezünk parol olimpiát a bénáknak. Emberek őrültség. És még így sem tűnik fel, hogy az Úristen mennyire igazságos, hogy ő milyen örömhírt hirdetett Jézus Krisztus által. Egy olyan örömhírt, amely mindenki számára elérhető. A bénák számára elérhető, a süketek számára is elérhető, a vakok számára is elérhető. Mert az örömhír az, hogy az élet nem itt van, az örök élet nem itt van. Ez egy átmeneti állapot. A hazugság és a bűnget vagyunk mi ebben a durva, kemény testben, ami mellesleg rothadásra van ítélve. És az örömhír az, hogy kortól és nemtől és fizikai adottságoktól függetlenül mindenki egyformán megkapja a lehetőséget a mennyek országára, de nem mindenki fog élni. Sőt, azt mondja Jézus, hogy ne legyünk elbizakodottak, mi egészségesek, mert boldogok a lelki szegények, akik nem túl intelligensek, ők nem vegetáriánusok, ők azt teszik, ami van nekik, ők nem válogatnak, boldogok a szegények, akiknek nincs olyan túl nagy lehetőségük, boldogok a betegek, ezt is mondja az Úr Jézus. Nem így szó szerint, hanem másképp, ezzel le van írva a Bibliába, és az Ószövetségben, az Új Szövetségben egyaránt. Boldogok a betegek, a szenvedők, ugye, mert őket Isten megvigasztalja. Tehát ez mind ellene mond annak az értékrendnek, mint az ember például képviselti a televízió képernyőn és mindenhol. Tehát az ilyen történetek azt a kérdést teszik fel mindenki számára, hogy hol akarsz te jól élni? Hol akarsz jól élni? Többször mondtam azt, hogy például Bob Dylan, azt hiszem, hogy nem is csak egy interjújában, azt mondja, hogy ő eladta, de így kimondja szó szerint, nem ilyen átvitt értelemben, nem allegorikusan, hanem szó szerint kimondja azt, hogy ő eladta a lelkét az ördögnek. Tehát ő megkapta a maximumot, amit egy ember kaphat, mert egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb popzenész, aki hatással volt nagyon sok más zenészre, világszerte, és mindent elért, mindent megkapott, megkapta a kábítószert, megkapta az emberek dicsérete nevű kábítószertől, a kokainig mindent megkapott, megkapta a pénzkábítószert, megkapta a hírnévkábítószert, megkapta a jólét kényelem kábítószert, megkapta a testi élvezetek kábítószert, megkapott ő minden kábítószert. Ő lerélt nem tudom én hány évet, ő is most már lehet biztos 90 éves körülbelül, lejött kb. 90 évet teljes kábultságban. Tehát ő megkapott mindent, azonban a legfontosabbat azt nem kaphatja meg, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt van. Ezt mondja az Úr Jézus. Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Hát hogyha az egész föld és minden, ami rajta van, az Istentől származik, minden belőle van, hát akkor én mit fizessek Istennek azért, hogy az én lelkemet megmentse? Nincs semmit fizessek. Így nyer értelmet tulajdonképpen maga a megváltás ajándéka, ami ajándék Istentől. Tehát nem azért kaptam el, mert megérdemeltem, hanem azért, mert nyomorult voltam, nyomorúságos ember voltam. A bűneim miatt meg voltam én is nyomorodva. És úgy néz ki, hogy valahogy megúsztam azt, hogy eladjam a lelkemet az ördögnek hírnévért. Noha nekem is lett volna erre hajlamom, pontosan úgy, mint Bob Dylannek, meg mindenki másnak, de valamiért nem történt meg. Istennek a kegyelme volt ez nem az én érdemem. Tehát nagyon sok ilyen, a mai világban nagyon sok ilyen szenzációs hír van, mint ez is. És valóságos hír, tehát nem kételkedhetek. Úgyhogy hát azt mondják, hogy 114 éves akkor annyi volt, tehát akkor elhisszük ugye ezt, hogy ő annyi volt és megkapta. De a kérdés az, hogy ki vágyik arra, hogy egy átkozott világban éljen 114 éven keresztül, és erőködjön, és kínlódjon, hogy ő legyen egészséges, és fusson tovább. Vagy ki vágyik arra, tegyen fel másképp a kérdést, ki vágyik arra, hogy a legnagyobb öröme az legyen, hogy ő fut, mint egy futóbalant. Ki vágyik erre, emberek? Őszintén. Te arra vágysz, hogy te fussál, egy monoton módon, hogy fussál, tun-tun-tun-tun-tun, ezt csinálja, mit tudom, hogy vannak ilyen robotkutyák is most már. És azzal dicsekszünk, hogy hát én még 114 évesen is futok. Embereket szégyelni kéne. Hogyha az volna a cél, hogy mi itt a Földön sokat éljünk és futkorászunk 110 évesen, akkor Jézus nem engedte volna 30-valahány évesen, hogy őt megöljék, főképp, hogyha isteni hatalommal rendelkezett. Nem engedte volna, hogy megöljék, lemészárolják, megkínozzák, megalázzák. Ő azért engedte meg, hogy tegye teljesen nyilvánvalóvá, hogy nem ez az élet, ez az Édenen kívüli állapot, ahova Ádám és Éva kiűzettek a szemük világába. Ez az a föld, ami átok alatt van. Míg a természetben, ahol minden szép és minden jó látszólag, még ott is tele van ugye gyilkossággal maga a természet is. Míg a fák is a lombérpat elhullatják minden ősszel, megöregednek meg, ők is elhalnak meg, megrothadnak. Tehát a föld rothadásra van ítélve az ember bűne miatt. Ki vágyik arra, hogy ebben az életben ő futkorászon 110 évesen is? Hogy felkerüljön az ő neve a címlapra, hogy hát ő oda az ember, aki 110 évesen is futott. Emberek, az Úristen az embert nem arra teremtette, hogy 100 éven keresztül futkorászon, hanem arra teremtette, hogy örüljön az életnek, játszodjon. Amikor gyermekek voltunk, akkor nem az volt nekünk az öröm, hogy egyenesen futunk, mint a kenguru, vagy mit tudom én, egy vadállat, hosszú, mint egy gepárt. Isten az embert arra teremtette, hogy ő játszott gyorsan, a játék az érdekes. Abban van megújulás, az nem unalmas, az nem monoton, az nem ismétlődő, mint a futás, vagy például a szex, a szexuális aktus, hanem a játékban, az életben van megújulás. És erre hív minket a mindenható Isten. Hát akkor most kinek a szolgál egy olyan ember, aki azt mondja 110, nem tudom hány évesen, 112 évesen, hogy neki nincs egója, de közben ugye szereti, hogy az emberek szeretik őt. Azt mondja, hogy azért él, mert az ember ki is mondja, ő azért él, hogy az emberek szeretik őt. Az emberek el felnéznek, tehát sugározzák, feléje küldik az energiád. Többször beszéltem arról, hogy a sztárok, a celebek, politikusok, valós vezetők, ők az emberek energiájából élnek. Mit hajol meg a politikai vezető, az énekes, a színpadon? Vagy a sportoló mit hajol meg a színpadon, az emberek előtt? Azért, mert tőlük kapja az életet. Tehát azáltal, hogy az ember feléjük fordítja az ő figyelmét, feléjük küldi az ő életenergiáját, és minél többet küld feléje az ő bálványaik felé, annál kevesebb marad neki. És ezért ők meghajolnak. Tehát a celebek, a sztárok, a politikusok, a pápák és mindenki meghajol az emberek előtt, mert belőlük élnek, mint vérszívók. Jézus nem hajolt meg az emberek előtt, hanem keményen megküldte őket. Volt, hogy elmondta, felsorolta a bűneiket, hogy milyen bűnökben vannak, és milyen bűnök miatt kell szenvedjenek, milyen bűnök miatt van fájdalom és betegség, a gyermekek és ők miért betegek, és mit vannak tragédiák. Ezt ő mind felsorolta. Ő nem hajolt meg az emberek előtt, és József, hát úgy is lehetne mondani, hogy József azért elég közel volt a jézusi természethez. Ő az Ószövetségben volt. Bevitték a fáraó elé Józsefet, hogy segítsen a fáraónak megfejteni az álmot, vagy valami ilyesmi. És a film szerint, azt hiszem az írás szerint is körülbelül így van, tehát amúgy ő így élt, mondták, hogy hajoljon meg a fáraó előtt, és azt mondta, hogy ő nem fog meghajolni. Tehát ő rab volt, ő a fáraónál, ő rab volt, de nem hajolt meg a fáraó előtt. Azt mondja, hogy csak egy valaki előtt hajolhat meg, és az nem más, mint az élő Isten. Ezért, mivel, hogy József, ő nem az emberek előtt hajladozott, hanem a mindenható Isten előtt hajolt meg, ezért Isten őt felemelte. hogy utolsó volt, utolsó rabszolga volt, mert testvérei eladták, a tesók, a keresztény tesók és a zsidó tesók eladták őt rabszolgának Egyiptomba. De József, mivel a szívében hűséges volt az atyához, Isten őt felemelte, és Egyiptom fejévé tette. Persze egy ember volt csak József fölött, az a fáraó, de ő is csak elméletileg volt fölötte, mert a fáraó minden hatalmat Józsefnek adott. Minden hatalom, mert kénytelen volt, mert Józsefnek volt bölcsessége, és nem a fáraónak. Isten a bölcsességet Józsefnek adta. Ezért noha egy ember volt fölötte a hierarchiában, ő a fáraó alatt volt, ugye papíron, de a valóságban teljes hatalommal rendelkezett, annál is inkább, hogy a bölcsességet Isten neki adta, és nem a fáraónak. És ő emberek előtt nem hagyott meg. Az ilyen emberek, az ilyen celebek, az ilyen 114 éves maratonfutók és mindenki, énekesek meg, gitárosok meg, politikusok meg, pápák meg, püspökök meg, mindenki, meghajolnak az emberek előtt. Mert az emberekből élnek, nekik kötelességük meghajolni az emberek előtt. Még a miniszterek is, a miniszterelnök is, a királyok is meghajolnak az emberek előtt valamelyest. Mert belőlük élnek, ugye? Előadó művészek, előadó műemberek. Nyilván ez a videó, az a tartalom feltesz a kérdés számodra is, hogy te, aki ezt hallod, kik előtt hajolsz meg? Ki előtt akarsz te meghajolni? Emberek előtt, vagy Isten előtt? Ha Isten előtt hajolsz meg, ő megdicsér téged, ad neked lelki békét, a lelkedet megtisztítja, szembesít az összes bűnöddel, az összes mocsokkal, ami lelkedben van, és lemossa a bűneidet teljes mértékben, és felemel téged, ha előtte hajolsz meg. Ha emberek előtt hajolsz meg, ha emberek előtt hajadozol, akkor emberekből élsz. De az emberek téged le fognak cserélni. Mert azt mondják, hogy Attila, ne haragudjál, te mint, mit tudom én, énekes, vagy te mint költő, vagy te mint színpadi előadó, te már kiöregedtél, vannak fiatalabbak, és vannak tehetségesebbek, mint te. Ez így történik. Így történik. Tehát ideig, óráig az embernek jó van dolga, hogyha ő emberek előtt haladozik. A másik dolog az, hogyha valaki megismerte az igazságot, vagy az igazsággal ismerkedik, mert a jóságos Isten megnyitotta az ő értelmét, az ő lelkét, kap ő látásokat arról, hogy az élet az nem itt a földön van, hanem a mennyben, ahova az Úr Jézus ment, ugye. Akkor az ember nem akar sokat élni a földön, hanem hogyha ő valóságosan betekintést nyert abban, amit Isten elképzelt, ő kívánkozik oda. Sőt, van, aki ugye meg van kísértve azzal, hogy szó szerint hát siettesse ezt az utat, de nem szabad. Az is bűn, hogyha mi siettetjük az útunkat. Tehát nem, hogy az ember akarna élni 110, nem tudom, hány évet, hanem arra vágyik, hogy minél hamarabb hazaköltözzön. Tehát Károly Gáspár például azt mondta, hogy ő alig várja, hogy az atyához költözzön. Szóval alig várom, hogy ezt a munkát elvégezzem, a Bibliát teljesen lefordítsam, és utána készen állok hazaköltözni. A Krisztushoz költözni. Tehát ő nem azt mondta, hogy még akarna élni 50 évet ebben a világban, vagy 100 évet, hogy beszéljen az embereknek, és ottan kínlódjon meg, besnyezzen meg, erőködjön, hanem ő kívánkozott haza, de előtte, pontosan, hogy még Pál apostol is, kívánta betölteni az ő elhívását. Kívánta az ő munkáját elvégezni. Ahogy mondja, hogy futásomat elvégezte. Az én futásomat elvégezte. Tehát amivel én megbízattam, azt én már elvégeztem, azt elegetettem az én elhívásomnak. A munkámat elvégeztem. És békességgel fogok távozni ebből a világból. Ezt mondja Pál apostol. Tehát ebből lehet megtudni, hogy valaki Istennek a gyermeke, vagy tényleg megkapta a megváltás ajándékát, hogy nem itt a földön akar berendezkedni, és nem a földön akar építkezni, hanem vágyakozik haza, és olyan dolgokat cselekszik itt a földön, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ő lelke teljesen megtisztulja. És ahhoz szükségesek, hogy megdicsőítse a mindenható Istent. Vagy megmutassa Istennek a jóságát az embertársainak. Tehát az ő földi élete arról szól, hogy ő dicsőíti Istent. Egészen pontosan Istennek az akaratát megmutatja embertársainak, hogyha valakit érdekel az örök élet, a Teremtő Atyához ismerjenek. Erről szól az ő földi élete. Most hirtelen nekem beugrott a kedves barátom megkeresett, és mostanában többen is kaptak felem álmot is. Nyilván én, akik közeliek hozzám, megszívelem, elolvasom és megszívelem. Mindenek előtt persze én is fohászkodom, ezt is mondtam neki, hogy én, ha hallok valamit, akkor megszívelem, hogyha főképp egy egy Isten gyermeke küldi, azonban nekem is fontos ragaszkodnom először minden nap Istenhez, hogy ő mutassa meg nekem, hogy mi az ő akarata. Mert hogyha főképp az ember ugye több irányból kap akár látásokat, vagy milyen álmokat, meg mindent, akkor még össze is zavarhatják őt, és én is voltam így, barátom is volt így, hogy annyi felülről kaptunk ezt is, azt is, meg azt is, hogy így kapkodtuk a fejünket, hogy epilepsziás. Annak meg sem értelme nincsen. Tehát igen, vannak álmok, vannak üzenetek, amelyek az atyától vannak, és amit érdemes megszívlelni, amivel párhuzamosan mindent Isten kijelenti az ő akaratát, nekünk is megmutatja, hogy mi a helyzet, mit csináltunk rosszul, hol tértünk le az útról, vagy ilyenek. És kiragadnék egy néhány motivumot ebből az államból, ugyanis azt láthatta, hogy egy ilyen hőbalonnal emelkedtünk felfelé. Többen voltunk ezzel a hőbalonnal, és emelkedtünk felfelé. És hát úgy láthatta, hogy valamiképp ilyen úgy voltam, mint előjáróttan ebben a dologban. És érdekes álom ez, mert igen, ez a lényege a mi földi létünk, itt létünknek is, hogy mi minél könnyebbé váljunk. Tehát a hőbalon ugye az könnyebb, tehát könnyű, tehát a működési elve az arról szól, hogy a meleg levegő az könnyebb, mint a hideg levegő, mivel hogy kevésbé sűrű, ezért ugye könnyebb a meleg levegő, mint a hideg levegő, és felfelé emelkedik. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy tüzet hoztam erre a földre, mennyire szeretném, hogyha már lángol az a tűz. Tehát mi emel minket fel ebből az elbukott, a rothadásra ítélt hideg, szívű világból? Mi emel minket fel? Hát a hőség, emberek, a hőség, az, ami a mellkasunkban kell, hogy legyen, a szívünkben kell legyen, ugye? Tehát jelképesen, allegórikusan az ugye egy hőlébalon, és a tűz az nem más, ami ezt a balon felemel, ugye, az jelképesen most, hogy az egyház is lehet, ugye, Isten felemeli az övéit, de a tűz abban nem más, mint a Szentlélek, Istennek a jelenléte. Az emel fel minket, a tűzkeresség. Nagyon sokan ugye járnak gyülekezetekbe, templomokba, de nem ismerik a tűzkerességet, nem kapták meg a Szentlélek általi kerességet, ezért nem hallják Istent, ezért kénytelenek folyton a pásztorra figyelni, a pásztort hallgatni, és ők nem kapnak látásokat, nem kapnak kijelentéseket. Pedig megvan írva, hogy mi a következménye annak, hogyha valaki olyannal születik, de ez senkit nem érdekel. Volt egy másik kép is, amit megosztott, és pedig az, hogy egy ilyen hőlébalonnal így emelkedtem felfelé, és a többiek lent voltak, és arra vártak, hogy én emeljen fel őket fentről. Ezt a képet én nem értem teljes mértékben, de azt gyanítom, hogy ez mindenképpen figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy én senkit nem tudok felemelni. Tehát nem az az én dolgom, hogy én felemeljek másokat. Persze, hogyha én szólok, hát én is Szentlélekből szólok, mint mindenki más. Tehát minden más gyermek is Szentlélekből kell, hogy szóljon. És azáltal ugye a tűz növekszik. Tehát ha valaki hallja ezt a felvételt, talán a tűz növekszik az ő szívében is. És igen, így azáltal hozzáad a mindenhat Isten az én szavam által is hozzáad az a tűzhöz, ami van a te szívedben. De fontos, emberek, hogy ezt a tűzkerességet mindenki kapja meg Istentől, Szentlélek által. Mert én nem tudok senkit sem felemelni. De mindenképp érdekes volt az álom, mert azt mutatta mindenható Isten, hogy ahogy én mentem felfelé, némelyek lent voltak, és ők is arra készültek, hogy fel fognak majd emelkedni. Az előző képben úgy volt, hogy mi emelkedtünk felfelé a hőlégbalonnal, és most nem tudom, emlékszem, de valami ilyesmi. Emelkedtünk fölfelé a hőlégbalonnal, és lent medvék voltak, és azt mondtam, hogy hát a medvék szeretik azt, ami visszaportja fentről, vagy igen. Tehát ez nagyon beszéles kép mindenképp, mert azt mutatja, hogy ha valaki ezen az úton elindul és hátratekint, azt mondja Jézus, hogy ha valaki én utánam jönni és hátratekint, az nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Aki az ekeszarvát megfogtam, és hátratekint, az nem méltó arra, hogy kövessen engemet. És igen, az ember visszapottyanhat. És hova pottyantak vissza az emberek? A medvék közé. Lent medvék voltak. Lent a hő légbalon alatt medvék voltak. És a következő napképpen már azt láttam, hogy akik vártak arra, hogy ők is felemeltessenek, hogy felemeltessenek az égbe, ők is látták a medvét, de őket a medvék nem bántották. Tehát akik a földön vannak, Isten gyermekei, bizonságtevők, mert én is a Földön vagyok, tehát nem emelkedtem én fel sehova, tudtommal még. Lélekben az itt Isten eléggé felemel, néha is, megörvendeztet, de még a Földön vagyok. Azonban azt mutatja mindenható Isten, hogy nekünk a fenevad nem árthat. Tegnap is erről beszéltem abban a fejtelben, hogy elbuktam. Hogy az emberek hajlamosak a fenevad és a sátán fogalmakat ilyen babonás értelmezni. Jaj a sátán, jaj az ördög, mit tudom én, Lucifer. Nem emberek, ez bolondság, ez őrültség. Mert a sátának nincsen hatalma Isten gyermekei fölött. Ezt vagy fel kell fogni. De mikor Isten gyermeke az Isten gyermeke? Akkor, hogyha engedelmes. Tehát a fenevad, a medvék addig nem állhatnak a gyermeknek, Isten gyermekének, amíg ő hűséges az atyához. Hogyha ő már nem hűséges az atyához, akkor a fenevad áthat neki. A fenevad elcsábíthatja őt. A Jézabel elcsábíthatja őt. Vagy bármilyen más ilyen kísértés vagy káprázat itt a Földön elcsábíthatja őt, és visszavihetjük őt a világba. Ez a lényeg. És addig vagyunk a Földön, amíg a Földön vagyunk, teljesen egyértelmű Isten felemel minket. Oda, ahol ő van. Ez a cél. Ezt mi nem tudjuk sietetni. Azonban a hűség nagyon fontos, emberek, mert ha nincsen hűség, akkor nincsen hőség. Ha nincsen hűség, akkor nincsen hőség a szívünkben. Tehát nincsen forróság a szívünkben, ha pedig nincsen tűz a szívünkben, forróság, akkor hogyan emeltetnénk fel? Ugye a hőlékben az tűzzel megy, tehát ilyen a tűz fűti a levegőt. És ez a tűz a Szentlélek által jön, azáltal, hogy mi kapjuk Istentől a bizonságot és megosztjuk. Sajnos én senkitől nem tudom elbánni azt, hogy akkor tegyen bizonságot. Én mindig fejlom, nagyon sokat vádoltak engemet egyébként. És a minap is azt mondhattam egy kedves barátomnak, hogy legyen már elég ebből a bullshitből, hogy akkor engemet utánoznak az emberek, nem tudom, hogy nem erről van szó. Amikor azt mondom, hogy fontos bizonságot tenni, és semmi ilyet nem mondok. Én csak azt mondom, amit a proféták mondtak, amit Jézus mondott, amit az apostolok mondtak. Én csak emlékezhetőül mondom magamnak és mindenkinek, hogy a bizonság által vagyunk mi megtartva, és sokan már régóta adják a kiáltó szót, de nem bizonságtevő. Valami nem stimmel, valamit nem vettek ki a szívükből, valamivel nem akarnak szembesülni, valamit nem akarnak meglátni, valamihez túlságosan ragaszkodnak, valami rothadóhoz, valami földi kincshez ragaszkodnak, és nem kapnak Istentől bizonságot és elhívást arra, hogy ők is beszéljenek, teljesen nyíltan, szabadon, szeretetteljesen beszélnek embertársaiknak az igazságról, az élő igazságról, az élő Isten szaváról. Tehát emberek, a hőlékbalonban a tűz az maga a kijelentés, az élő Istennek a szava, amit mi nem rejtünk el. Hát a mi személyes bizonságunk az a tűz, és ez kell mindenkinek, mert én senkit nem tudok felemelni. Teljesen biztos. És félő, hogyha netán megszűnik a kiáltó szó, akkor némelyek visszaesnek a földre. Mert abból a tűzből táplálkoztak, amit én kaptam a mindenható Istentől, amit kaptak némelyek, akik ugye bizonságot tesznek az interneten a mindenható Istentől, de személyesen ők nem kaptak semmit. Pedig sokszor elmondom és elismétlem mindig azt, hogy mindenkit a saját bizonsága tud felemelni, megtartani és felemelni. A bizonság tétel az bizonság étel. Tehát fontos, hogy mindenkinek legyen személyes bizonsága, amit nem rejt el a világ elől, és nem szégyel, pláne nem szégyel. És akkor van ugye a felemeltetés, aztán volt egy más kép is, amiben ugye valamilyen kukacos álom volt, ami ugye arra utalt, hogy ez a test rothadásra van ítélve. És mi nem kell a testnek nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk, mint amennyit Isten tulajdoni. Mert ez a test, ez semmiképpen nem örökölheti a mennyek országát. Test és vér nem örökölheti a mennyek országát. Ezért nem kell a testből bálványt csinálni, bálványt faragni. Hogy ne éljünk a testét, hogyha mi megismertük Istennek a szavát, és elhívást kaptunk az ünnepségre, a mennyegzőre, akkor a testből ne csináljunk bálványt, mert a test teljes mértékben alá van rendelve a léleknek. Akinek a teste nincs alárendelve teljes mértékben a léleknek, az ember nem szabad. Szabados, maximum szabados. Jó, jó Isten nevében élő a testét. Tudom, hogy milyen, mert én is csináltam. És most is megkísért a maga világ, hogy csináljam ezt, hogy a jó Isten nevében élünk a testért. Ugye? Szépen. Éltetjük a testet, mindent, amit megkívánunk, azt megveszünk, és elfogyasztunk, és mindent megvásárolunk, és így tovább. És közben mi azt hiszik, hogy Istennek a kedvenc gyermekei vagyunk. Istennek a kedvenc gyermekei, ők olyanok, hogy ragaszkodnak az ő szavához, és örömük van nekik lélek által, Istennek a lelke által. Ők Isten gyermekei, akik engedelmesek, akik nem csupán hallják az ő szavát, hanem azt meg is osztják embertársaikkal. Cselekszik azt, amit Isten mond nekik. Hőségesek hozzá, ők Isten gyermekei. Én nem leszek Isten gyermeke csak attól, hogy én azt mondom, hogy Isten gyermeke vagyok. Én azáltal leszek Isten gyermeke, hogyha engemet Isten megdicsőít. Te azáltal vagy Isten gyermeke. Nem azáltal, hogy mit tudom, hogy Bodó Attila vagy valaki más a fejedre olvasta, hogy te Isten gyermeke vagy. Ez vallás, ez hazugság. Attól senki nem lesz Isten gyermeke, hogy valaki azt mondja, hogy na, akkor te mostantól Isten gyermeke vagy, mert bemerkeztél, nem emberek. Ez hazugság. Veszélyes hazugság. Isten gyermeke az, akit Isten megdicsőít egészen pontosan, akiben az jóságos Istennek a kegyelme megnyilvánul. Akin keresztül Istennek a kegyelme megmutatkozik, az Isten gyermeke, akin keresztül az ő kegyelme megmutatkozik. Mert azt mondja ő, hogy mi az ő gyermekeit ő őrállóul hagyta itt a földön. Mert hogyha én megtudtam, hogy van mennyország, és Isten nekem a bűneimet megbocsátotta, akkor én elvileg abban a helyben én mehettem volna haza. De nem mentem haza, hanem úgy volt kedves az atyának, hogy engemet itt hagyjon a földön, addig, amíg ő akarja, őrállóul, hogy mások is tudják meg, hogy van szabadulás, valódi szabadulás, és nem kell futni, mint a bolond, mint a futóbolond. Sem futópadon, sem Indiában, sem Punjabban, sem Angliában, sehol. Nem kell futkorázni, hanem lehet nyugodtan járni, és világosságban járni, Isten szavában járni. Erre hív minket a mindenható Isten. Azt írja valaki, köszönöm a mi atyánknak, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy visszatértem a keskeny útra. Hát, hál' és dicsőség nyilván mindenható Istennek mindenért. Csak én azt mondom, hogy ezekben az időkben senki ne játszmázzon. Tényleg. Nagyon brutális tők jönnek, és nagyon kemény megtévesztések jönnek, és nem biztos, hogy lesz egy mély lehetőséget, hogyha talán megint eltévednél, visszamennél a világba, a mocsokba, vissza a testiségbe, a földözragadságba, nem biztos, hogy lesz egy újabb lehetőség arra, hogy visszatér a keskeny útra. Tehát ha valaki megkapta ezt a lehetőséget, elbukott, de Isten neki megkegyelmezett, tényleg ne játszmázzunk emberek, mert elképzelhető, hogy lesz egy utolsó lehetőség. Annyit, hogyha elbaltázunk, akkor vége mindennek. És szoktam mondani, hogy némely idős ember, amikor megboldogult, azt mondta, hogy ez a földi élet egy szempillantás volt csupán egy szempillantás, és nekem meggyőződésem, hogy igaz, amit mondanak, hisz az örökké valósághoz képest, amit itt a földön mi megéltünk, egy szempillantás volt. Tehát 90, nem tudom, hogy hány évesen visszatekinteni a földi életre, ő már azt úgy érzékeli az örökké valóságból, ugye, mert neki a lelke már valamelyes az örökké valóságban van, és érzékeli az örökké valóságot, és azt mondja, hogy hát fiatal ember, ez a földi élet, ez egy szempillantás volt. És hiszem, hogy mindenki számára az a földi élet egy szempillantás volt, akik megboldogulnak. És ezért fontos kimondani azt, hogy egy szempillantásért kár eldobni az örökké valóságot, az örök életet. Egy szempillantásért kár eldobni az örök életet. Ezért jó belekapaszkodni Istennek a kezébe, az ő kegyelmébe, és vágyni arra, hogy ő felfedjen mindent, ami bennünk van, ami minket tőle elválaszt. Mert hogy igazából miért van az ember a földön? Hát azért, mert ugye sok olyan ruhát vettünk fel magunkra, amit nem kellett volna, ami ugye nehezék volt. Tehát sok tulajdonság, sok szokás, sok igény, sok habitus, meg sok bűn, meg sok kívánság, ezek a ruhák, ugye földi ruhák, és ezek nem engedik, hogy az ember felemelkedjen. És ezért fontos, hogy vágyjunk arra, hogy Isten megmutassa, hogy bennünk milyen dolgok vannak, amik tőle elválasztanak is, amelyek mint nehezékek vannak jelen a mi szívünkben, a mi életünkben, hogy attól szabaduljunk meg. Mert emberek, tényleg látom azt, hogy sokan elindultak, sokan kaptak hívást Istentől, de kevesen vállalták azt, hogy az Úristen a nehezékeket eltávolítsa az ő életükből, az ő szívükből. A bűnöket, a hazugságokat, a hamisságot, különböző fölösleges kívánságot eltávolítson tőlük, és sokan ezt nem akarják vállalni. Ezért továbbra is nehéz az ő életük is, nem tudnak felemelkedni. És nyilván ezt én is tapasztalom, valamilyen mértékben én is tapasztalom. Néha azt érzem, hogy a saját testem is egy óriási nehezék, és kívánják én is még egyszerűbben élni, lehetőleg egyszerűbben élni, és hogy ne engedek meg minden a testemnek, amit a testem kíván. Azért, hogy a lelkem mersen könnyű, hogy a lelkem hallja mindenható Istent, hogy tudjak fürdőzni az ő szavában, az élő vízben, amit kapok én általa. Amúgy sok ilyen példa van, visszatérve az előző témára, hogy ilyen öreg ember jár konteremben, meg öregasszony, meg jár versenyezni is, meg minden, és akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez milyen példaértékű, de igazából mégsem példaértékű, mert hogyha valaki már a testével dicsekszik, akkor azért mégiscsak jobb, hogyha az ő teste fiatal, nem? Tehát mindenki ugye megdicséri és felemeli is címlaps, érdekes sztori, meg kuriózum, meg minden, de emberek, ez a test halára van ítélve. Ebben a testben nyüleg benne vannak már most is. Ebben a testben nyüleg benne vannak, hogyha megáll a vérkeringés, a szívem megáll, a rothadás beindul, a fermentáció beindul, és jaj nekem, az én lelkemnek, hogyha az én lelkem nem vált teljesen szabadtá, hogy a mindenható Isten engemet haza tudjon vinni az örök hazába. És az én lelkem végig kell szenvedje a testemnek a rothadását. Az borzalmas, emberek, az teljesen biztos, hogy borzalmas. Az maga a pokol tüze, a kárhozat. És ettől akar Istenket megóvni. De hogyha mi belelocsanunk minden hazugságba, minden propagandába, mindent elhiszünk, amit a szemeinkkel látunk, azt mondjuk, hogy jaj, hát ez az ember biztos Isten embere volt, mert futott 114 évesen is. Nem, emberek, hazugság. Ez mind hazugság. Illúzió, megtévesztés, behetetés. És azt meg kell nézni mindig, hogy a dicséret honnét jön. A dicséret honnét jön, és miből él az ember. Kinek a dicséretéből. Mert Istennek a gyermeke Isten dicséretéből él, és a világ gyermeke az emberek dicséretéből él. Mint sportoló, mint élsportoló, mint bűvész, mint vallásvezető. Ezek az emberek mind az emberek dicséretéből élnek, tehát élősködnek. És nyilván, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, akkor meg kell értenie, hogy azért jól sáfárkodjon a rendelkezésre álló életidővel és életerővel, a kegyelemmel. Tehát nem kell pazarolni a kegyelmet mindenféle műanyagra, mindenféle hamis dologra, mindenféle hamis szenzációra. Ne pazaroljuk Istennek a kegyelmét, mert azt el fogjuk majd veszíteni. Azonban, hogyha valaki az Isten kegyelmével jól sáfárkodik, akkor ő abból bőségesen kap, és így tud megtölteni azt, hogyha Isten gyermeke beszél valahol, akkor ottan gyógyulás történik például. Tehát nem, hogy elvennék valakitől valamit, hanem még inkább, ugye, és ellenkezőleg Isten ad általam nekik, és azáltal nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy én Istentől szóltam. Ez van a mi dolgunk, hogy jól sáfárkodjunk a kegyelemmel, a rendelkezésünkre álló idővel is, életidővel is, erővel. De hogyha én folyton a hamis papokra, a hamis vezetőkre irányítom az én figyelmemet, a tekintetemet, akkor azt mondja Isten, hogy hát akkor csapodzára, mert ha te azt a kegyelmet, amit kaptál tőlem, ha te odaviszed a papokhoz, a hamis vezetőkhöz, a sportolókhoz, az élsportolókhoz, az színészekhez, meg a sztárokhoz, meg a műanyaghoz, akkor el fogom tőled venni. És emberek, ez teljesen komoly. Tehát az embertől azért vitetik el az idő, mert nem mindenki fogja megérni a 114 éves kort, mint tudjuk. Van, aki 50 évesen felborul, vagy 40 évesen felborul, vagy 20 évesen. Teljesen mindegy. De az teljesen biztos, hogyha az Úristen azt látja, hogy mi rosszul sáfárkodunk, tehát rosszul gazdálkodunk a rendelkezésünkre álló kegyelemmel. Tehát mi a kegyelmet nem arra használjuk, amire adta mindenható Isten, a kegyelmi időt és a kegyelmi erőt, hogy őt megismerjük, és segítsünk embertársainak abban, hogy ők is megismerjék, akkor mi tékozoljuk a kegyelmet. És hogyha tékozoljuk, akkor Isten a csapot kezdi elzárni. Az előbb mondtam azt az analógiát, hogy Jézus fölött a mindenható Isten a csapot teljesen megengedte, mert ő a tőle jövő erőt, szent lelket, meg kegyelmet, azt ő jól használta. Tehát Jézus jól sáfárkodott. Legyőzte a halált is. Azonban most, aki őt nem ismeri, akiben nem a Jézus lelkülete van, azok fölött az Úristen csapot kezdi elzárni. Mert azt mondja, hogy Attila, te pazarolsz. Te nagyon sok figyelmet, nagyon sok erőt fordítasz fölösleges dolgokra. Fölösleges dolgokra, amik a világot dicsőítik. És hiába mész te a patikába, és hiába veszel multivitamint magadnak, meg mindent, egyszerűen nem fogsz élni, felborulsz. Mert ha Isten a kegyelmet elzárta, a kegyelmi csapot, akkor te meg fogsz halni. Bármilyen egészséges voltál, bármilyen fit voltál, meg minden, ez fog történni. Ezért szoktam mondani oly gyakran, hogy a rendelkezésünk álló kegyelemmel, Isten kegyelmével, ha megkaptuk tőle, valóságosan megkaptuk a bűneinkkel való szembesülést, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot, akkor az Isten kegyelmével ne visszaéljünk, hanem éljünk vele. Tehát fogadjuk az ő kegyelmét. Fogjuk és adjuk. Ha ő adja nekünk, akkor örüljünk neki, használjuk, hogy tisztuljunk meg az ő kegyelme által, de mi is adjuk. Tehát fogadjuk, fogjuk és adjuk. Tehát törjük meg a mindennapi kenyeret. Ezt mondja Jézus a Máté evangéliumának a 24. részének a végén, hogy az a hűséges szolga, akit amikor visszajön az Úr a házura, ilyen munkában talál, hogy a kegyelet, amit ő kapott Istentől, megtöri és megosztja embertársaival, gyermektársaival, a szolgatársaival. Ez a hűséges szolga, nem pedig az, aki a kegyelmet, amit Istentől kapott, beleöli, beleömleszti a halott anyagba, a rothadásra ítélt anyagba, vagy pedig a hamis dolgokba, a hamis tudományokba, a hamis tanokba, hazugságokba. Tegnap is mondhattam azt, hogy mi a lehetőség, emberek. Vigyázzatok, mert a lehetőség fogalma, annak is két értelme van. Van a testi értelme, és van a lelki értelme. A lélek számára nem minden lehetőség, ami a test számára lehetőség. Tehát csak az, hogy nekem fel volt kínálva, nem tudom én, x összeg, egy nagyobb pénzösszeg, volt olyan teljes ugye, bankszámlát, ami sok pénz volt, rám akarták íratni a bankszámlát. Ilyen volt, ezzel is megkerestek. Tehát vigyázzatok, mert az, hogy nekem van lehetőségem valamire, például van lehetőségem venni egy új autót magamnak, az megjelenti azt, hogy azt én meg is kell vásároljam. Az, hogy nekem van lehetőségem valakivel összefeküdni, akár fizikálisan, akár spirituálisan, az nem jelenti azt, hogy én ezt össze is kell feküdjek. Érthető? Hát a mai világban rengeteg lehetőség van a paráznaságra. Lelki paráznaságra és testi paráznaságra rengeteg lehetőség van. Akkor most mondjam azt, hogy hát azt a jó Isten küldte nekem, mert az olyan könnyen jött, hogy csak úgy odajött a házemelés, akkor már csak be kellett üljek. Nem, emberek? Hát persze, hogy a kísértés, a csábítás, az bemegy az embernek a házába. A képernyőkön keresztül a kísértés és a csábítás bemegy az embernek a házába. Azonban a kérdés az, hogy Isten gyermeke mit mond. Azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell. Én valamit megegyek, valamit felvegyek, és van békességem. Nem kell nekem semmi extra. Nekem az extra lelki értelemben kell. A mennyből, nem pedig a földről. Tehát vigyázzatok, mert nem minden lehetőség. Vagyis nem minden lehetőségekkel éljen Isten gyermeke. Tehát csak az, hogy valaki nekem valamit felkínál ajándékba, akár pénzt, vagy vagyont, vagy szerelmet, vagy bármilyen kincset, nem jelenti azt, hogy ezt el kell fogadja. Judás számára is fel volt kínálva a lehetőség. 30 ezüst. Fel volt kínálva. Csak el kellett árulja Jézust. Vigyázzatok. Tehát a megtévesztés ilyen durva sosem volt, az teljesen biztos. És aki áll, az vigyázzon jelenesen. Ha valaki újjá született, ha valaki tudja, miről beszélek, és újjá van születve, az értékel ezt a kincset, és kívánjon Isten akaratában járni. Kívánja élni azt, hogy legyen meg atyám a te akaratod. Ne az enyé, mert az veszélyes. Azt már próbálta. Az öl, az gyilkos. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. És akkor tudja az ember elérni azt, hogy az utolsó órában, amikor majd távoznia kell, akkor teljes békességgel fog távozni, pontosan úgy, mint Pál apostol, mint aki jól végezte dolgát. A hitemet megtartottam, a futásomat elvégeztem, végezetre pedig eltitelezett számomra az igazság koronája, az élet koronája, amelyet megállt nekem az Úr, nem csak nekem, hanem mindenkinek, akik sóvárogva várják az ő megjelenését. Ennyi, emberek. Hűség, hűség. Hőrébalon, ahhoz kell a hűség. Abból lesz a hőség, és azáltal vagyunk felemelve ebből a bűnös elbukott világból. Először lelki értelemben, utána, amikor a testünk meghal, vagy lesz az is valami, akkor majd örökre, Isten felemel az örök hazába. Ez a lényeg, ez a mi elhívásunk, és erről beszélünk, erről teszünk tanúságot, ezt mondjuk el. Összesen kétfajta vallás van, hivatalosan kétfajta vallás van a Földön. Az egyik a bűnvallás, amikor az ember megvallja, hogy mi az, amit őt Istentől elválasztotta. Ez a bűnvallás, amikor megvallom a bűneimet. Isten is ember előtt, nem tartom magamban, kimondom, hogy milyen szemét volt benne, vagy mit láttam én magamban. Ez a bűnvallás, mert ha kimondom, akkor az nem marad bent. Kimondtam, nem marad bent. Ez a bűnvallás, és a másik vallás, amit Jézus alapított, az nem más, mint az, hogy vallást teszünk róla. Ő mondja, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek, az én mennyei atyám előtt, amikor eljövök a szent angyalokkal, az ő dicsőségével. Tehát ilyen értelemben van vallás. Nem mint intézmény, nem mint gyülekezet, nem mint felekezet, hanem vallás, mint cselekedet. Nem felekezet, hanem cselekedet. Bűnvallás és az igazság megvallása. Megvallom, hogy mit tett a mindenható Isten velem, és mit tesz nap, mint nap velem, és arról beszélek. És akit ez nem érdekel, az széles ívben el fog kerülni engem. És így szabadulsz meg a piócáktól, a vérszívóktól, a fölösleges kapcsolatoktól, barátságoktól, amelyek lehúznak, földhöz ragadtá tesznek. Így tudsz tőlük megszabadulni. A vallás által, a Krisztus megvallása által, az igazság megvallása által, Zsoltárok könyve 9. rész, második bekezdés. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatiteledet. Ez a mi dolgunk, emberek, semmi más dolgunk nincsen. S aki erre nem kíváncsi, az jó távolról, széles ívben elkerül téged, és nem fog kizsákmányolni. Akit pedig érdekel, arra adja Isten a kegyelmet, az áldást, hogy ő is megszabaduljon, és ő is felemeltesse. Ennyi. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!